Az ifjúsági alkalmunk van, ezen a szombaton is, és megszokhattátok már, hogy ilyenkor többen is készülünk együtt. Egy nagyon felemelő és szép ifjúsági imahétennek a lezáró napja van a mai napon. Múlt szombaton kezdődött ez az imahét, és egy nagyon érdekes témával foglalkozott. De hogy a szokásokhoz egy kicsit még ragaszkodjunk, szeretném kérni a gyerekeket egy kicsit, hogy figyeljenek, és szeretnék egy feladatot adni nektek mai napon is, hasonlóan, mint ahogy az ifjúsági alkalmakon ezt megszokhattátok. A Balázsnak a kezébe van 3 énekeskönyv, megkérem, hogy ezt a gyerekeknek add oda, légy kedves. És egy kis apró feladatot kaptok most is, ugye 2 éneket választottunk erre az Isten tiszteletre is, amit ott láttok fenn a táblán. Keressétek ki az első éneket, a 156-osat, és nézzétek meg, legyetek kedvesek, hogy ki volt ennek az éneknek a szövegírója, ki szerezte ezt az éneket.
Luther Márton.
Nagyon jó. Akkor most lapozzunk a végére az énekeskönyvnek, és nézzétek meg, hogy hány énekünk van a szövegíróknál. Van egy olyan, hogy szövegírók, ott lesz, egy picit visszább lapoztok, még egy kicsit. Ott lesznek a, még. Ott lesznek a szövegírók és források. Az a dallamszerzők, és ott lesznek szövegírók és források. Nem, a másik a szövegírók. Szövegszerzők és források. Luther Mártonnak hány éneke van az énekeskönyvünkben? Nyugodtan soroljátok fel, melyik énekek azok.
156.
Na mondjad akkor, hogy vannak. Az első ugye a 80.
89-92, 156-272. 283, 285, 303, 305.
Ez mennyi összesen?
8.
És van benne olyan még, ami a táblán szerepel, még amit fogunk énekelni?
156.
Igen. És még egy lesz?
285.
Igen, benne van az is?
Igen.
Akkor lapozzatok a 285-hez, és nézzétek meg, annak kiszerezte a dallamát. Nagyon ritkán forgatjuk az énekeskönyveket, mert ugye vetíteni szoktuk az énekeinket, pedig nagyon sok hasznos információ van. Ő szerezte a dallamát is, meg a szövegét is. Úgyhogy majd figyeljetek a végén, egy nagyon-nagyon híres és ismert ének lesz, és érdemes megtanulni is, mert ez nagyon-nagyon szép ének. A mai napon az ifjúsági imahetünknek az alkalmával, a reformációval foglalkoztunk az elmúlt héten. 8 témánk volt a reformációval kapcsolatban. A 8 témából 4 az kifejezetten a reformáció jelmondataival foglalkozott. Ha én azt mondom, hogy reformációs jelmondatok, akkor jut valakinek eszébe belőle valamelyik? Sola Scriptura, ugye az az egyedül az írás. Aztán a sola? Sola Grácia, egyedül, kegyelemből, így van. Akkor a Solus Christus, igen, az az egyedül. Krisztus által, és akkor a sola. Sola. Fide. Egyedül hit által. Így van. És akkor keressük meg most az alapigénket a mai alkalommal. Ez pedig a Római Levél első fejezetében található. A 16 és 17. verset keressük meg. Tehát Római Levél első fejezet, 16. és 17. versét így olvasom. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először, meg görögnek. mert az Istennek igazsága jelentetik ki abból, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ugye ez azért különleges ez az iga vers, mert gyakorlatilag, hogyha szigorúan nézzük, akkor mind a négy reformációs alapelv gyakorlatilag benne foglaltatik ebben az ígében. Ezeket az alapelveket vettük végig, 8 témánk volt most múlt szombat óta, és ma záródik ez az ima hét az utolsó témával, és erről szeretnénk egy kis összefoglalót tartani nektek, egy kis ízelítőt, hogy lássátok, hogy körülbelül mivel foglalkoztunk, és talán számotokra is hasznos lesz ez a mostani alkalom. Az első témánk az az Isten szavának a fontossága volt, ez a sola scriptura elv. És rögtön át is adnám a szót Andrisnak, aki ebből a témából készült nekünk egy néhány gondolattal.
Igen, ugye amikor a témákról volt egy kérés a Peti által, hogy akkor most beszéljünk egy kicsit, nem szabadtam meg, hogy melyikről. Úgyhogy én egyből le is ragadtam az elsőnél, már amikor gondolkodtam, hogy most mi legyen, hogy én kicsit bajba voltam, de végül a héten hallgattam egy prédikációt, amihez elég erősen kapcsolódott, és abból egy pár gondolatot kicsit átvettem, meg összekapcsoltam ezzel a sola scriptura elvvel. Gyakorlatilag ugye ezek a lépcsői a reformáció nagyon szépen bemutatta ez az ifjúsági imaheti anyag. Nem tudom, hogy ki az, aki egyébként ezt megtalálta az interneten, vagy nézte. Nem sokan. Gyakorlatilag ugye tényleg ezeken a reformáció elvekkel ment végig, ugye, amiket felsoroltunk, a sola scriptura, sola grácia, sola tiszta, sola fide, stb. Illetve még a fontosabb alapelveit végigvette a reformációnak, ugye a keresztséget például, vagy az úrvacsorát. És ugye azt, hogy látjuk az idő során, hogy folyamatosan a sötét középkorból elkezdett kijönni az egyre nagyobb világosságra az egyház. Először ugye a katolikus elnyomás alól, és szép lassan jött a reformáció, és hogy egyre jöttek az újabb és újabb egyházak, egyre újabb és újabb igazságokat találtak meg, és igazságokat fedeztek fel az igéből. És ugye később, amikor ezek a reformátor egyházak is szép lassan elkezdtek ellaposodni, akkor itt ugye a következő hullám, amit ugye amikor az adventizmus is elindult. De valahol ez mindig az összes ilyen reformációs hullám, az mindig Isten igéjéből indult el. Teljesen kortól függetlenül, hogy most ugye a sötét középkorból kilépő reformerek, vagy az utána következő lépés, de akár a mi életünkben is akkor tud elindulni a reformáció, hogyha Isten igéhez visszatérünk. De hogyha egészen visszamegyünk az ókorba, akkor azt látjuk, hogy a régi Izrael idejében is úgy lehetett csak reformációt elérni, hogyha Isten igéjéhez visszatértek. És amikor erről gondolkodtam, akkor egyből egy történet jutott eszembe, amit az igazság, hogy emlékszem már ki volt a prédikátor, meg hogy mi volt a prédikációnak a címe, csak egy rész megmaradt belőlem, amikor szintén ez volt, hogy Isten igéjét megtalálták. Ez egy nagyon egyik kedvenc történet a Bibliából, de szerintem ez egyből tudni fogjuk, hogy ki volt ez a király, aki megtalálta Isten igéjét. Igen, nyugodtan lehet mondani, Jósiás volt. Hogy nézett ki a történet sorozata? Ki volt neki a apjának az apjának az apja? Ki volt az előtte levő jó király? Hogy akkor menjünk szépen vissza. Volt Jósiás, neki volt az apja? Ámon, akinek az apja volt Manassé, és előtte volt Ezékiás. Azt tudjuk, hogy Ezékiás hány év uralkodott nagyjából? Ő volt a 29, aztán volt Manassé, aki tudjuk, hogy egy nagyon rossz király volt. Ő volt, aki 55 évig tudott uralkodni, és utána volt ugye Ámon, akinek már csak egy rövid 2 évecskéje volt, és utána volt Jósiás, akinek 31 évet uralkodott. De gyakorlatilag a Manassé és Ámonnal együtt volt egy jó 57 év, amikor ugye a gonoszság úgy teljesen el tudott szabadulni mindenhol, és teljesen, ugye Manasséről tudjuk, hogy a tűzön átvitte a gyerekeit, a bálványimádást, a pogányságot propagálta mindenhol, és illetve mit tudunk még, hogy Manassé miatt milyen átkot kapott Izrael? Ugye a fogságot, bocsánat, a Júda, mert ugye Izrael az kicsit hamarabb már ugye elment fogságra, hogy a Manassének a gonosz tettei miatt mondta azt Isten, hogy jó, akkor ti is el fogtok menni fogságra. És hogyha utána jött ugye rövid végig Ámon, és végül Jósiás, És ugye Jósiás után is már csak rossz királyok jöttek, tehát szegény egy előtte utána is rossz volt, de itt volt egy rövid megújuló szakasz, aminek szintén a kiváltó oka az volt, hogy megtalálták Isten törvényét. Lapozzunk is a Bibliánkban, Királyok második könyve 22. fejezet 8. verséhez. 5 percet kaptam, pedig igyekszem azért időben benne maradni. Lehet, hogy függetlenül ez egy nagyon, nagyon szép történet. A 2 Királyok 22.8. Ezt olvashatjuk, és mondd a Hilkia a főpap Sáfánnak, az irodeáknak. Megtaláltam a törvénykönyvet az úr házában, és Hilkia odaadta ezt a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa azt el. Tehát mit látunk itt? Mi történt a törvénykönyvvel? Mi csináltak vele? Ahhoz, hogy valamit megtaláljuk, mi kell, hogy történjen vele? Hát el kell, hogy veszítsük előtte. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy Isten igéjét Izrael elvesztette a törvényt. Nem tudta, hogy hol volt. Azt tudjuk-e, hogy mi mellett volt az Istennek a törvénye, amit megtaláltak? Hol volt támasztva? Ez segít. Hogyha visszalapozunk Mózes 5. könyve, hogy mondjad, Csabi? Nem bálvány mellett. Ha visszalapozunk Mózes 5. könyve 31. fejezetéhez, ott a 25. és 26. vers megmondja a választ, ugye, hogy melyik törvényt találták egyáltalán meg, ugye itt. 5 Mózes 31, 25, 26. Azt mondja, hogy parancsol a Mózes a lévitáknak, akik hordozzák vala az Úr szövetségének ládáját, mondván: vegyétek egy törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládájának oldalához, és legyen ott ellened bizonyságú. Tehát akkor hova volt ez támasztva? Hogyha a törvénykönyv elveszett, akkor mi lehetett a fritádával? Ugye, érdekes gondolatok. Gyakorlatilag, és hol veszett ez el? Hol találták meg? Az Úrnak a házában, a templomban. Azt látjuk, hogy az Úr házában az a törvény, ami az Úrnak a ládájához, a szövetség ládájához volt döntve, vagy neki volt támaszva bizonyságul ellenük, ugye ez mind elveszett, és valahol meg kellett találni. Egy elég érdekes helyzet, hogy valahol a gonosz királyok alatt, lehet, hogy már Akház alatt is, hogy Ezékiásnak volt az apja, már az alatt is ugye ezeket megpróbálták eltüntetni, de valahol valamelyik proféta úgy gondolta, vagy valamelyik pap úgy gondolta, hogy itt bajban lesz Isten igéje, és ezért megpróbálhatta elrejteni, vagy valahol lehet, hogy egyszerűen csak elfelejtkeztek az egészről, és ott hagyták valahol. De nagyon érdekes, hogy Isten igéjét elhagyták, és de szó szerint. Tehát, hogy nem is találták meg, hogy hol van, és Istennek a szövetségének a ládáját sem. Azt tudjuk, hogy Jósiásnak hanyadik évében találták meg a törvényt? 18. Jósiásról azt írja a Biblia, hogy egy jó király volt, és mégis el kellett 18 évnek telnie, mire eszébe jutott, hogy hát hol is lehet Isten igéje. Elég érdekes gondolat. Gyakorlatilag évek teltek el, hosszú évek egy jó király életében is, mire sikerült, mire egyáltalán felmerült az, hogy akkor hol van Isten igéje, keressük meg, és ugye így is csak véletlenül találták meg, amikor ugye a templomot elkezdték megcsinálni. Utána persze látjuk, majd a krónikánál is leírja, hogy akkor majd újból előkerül a frigyláda, és akkor a papoknak ad bele, vagy ad instrukciókat, hogy mit tegyen ez vele. De amit igazán érdekes lehet számunkra, mint a modern ember számára, hogy Isten igéje ott volt végig Isten házában, az embereknek a szeme előtt szinte mondhatni, és mégis nem vették észre, nem találták meg. Ugye ma is ezt gyakorlatilag könnyebb elképzelni, mint valaha, hiszen Isten igéje gyakorlatilag minden sarkon ott van, annyi Bibliát nyomtatunk, meg vásárolunk, meg tele van az egész világ a Bibliával, és valahol lehet, hogy mégis ugyanígy Isten igéje hiába van ott, mégis el van veszve. És valahol ugye, hogyha visszakapcsolunk most ugye Lutherhez, aki azt mondja, hogy a kedves Biblia, ugye az a kérdés, hogy mi ezt a kedves Bibliát, ezt vajon olvassuk-e és töltünk-e vele időt magányos óráinkban is, vagy valahol az Isten házában ott el van veszve a Biblia, és lehet, hogy egyszer-egyszer bemegyünk az Isten házába és hallgatjuk, hogy hát ugye miket mondanak, de nem vagyunk hajlandók elővenni, nem találjuk meg a törvénykönyvet, hanem el van veszve számunkra is. Az imaheti anyag azt javasolta, hogy reggel meg este 30-30 percet töltsünk Isten igéjével. Hát a 30 perc azért nem mindig sikerült, de reggel igyekeztem, nagyjából összejött, az esték azok valahogy nehezebbek, nem tudom, valahogy az ember nehezebben veszi el a Bibliát egy fárasztó nap után, de azért ez is benne van a hosszú távú célokban. De valahol ugye ez a Biblia tanulmányozás az, ami minden időben, most mindegy, hogy egészen visszamegyünk Jósiás idejéig, mindegy, hogy a reformátorokat nézzük, mindegy, hogy megnézzük akár a mostani modern életet, mindig a Biblia tanulmányozás volt az első lépcső, ami elvizette az embereket a reformációhoz. És valahol nekem az volt ebből a tanulság, meg az, amit szeretnék így nektek is szívetekre helyezni, hogy ne legyen az, hogy előttünk van az ige, de mégis el van veszve az Úrnak a házában.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Gyakorlatilag az első témánk a reformációban maga a Szentírás volt. Luther Mártonnak is igazából a Szentírás adta meg az alapot arra, hogy azt a hatalmas munkát, amit mi forradalomnak vagy reformációnak nevezünk ma, ezt el tudta végezni, és ki tudott tartani véges végig, amikor a legnagyobb támadások is voltak. Mindig a Szentírásba menekült, és onnan olvasott nagyon sokat. A ifjúsági imahét alatt egy nagyon különleges élményben lehetett részük azoknak, akik komolyan vették ezt a tanulmányt, és akartak vele foglalkozni, hiszen a reformációt egy egész különleges szempontból mutatta be a számunkra. Nevezetesen Luther Mártonnak volt egy kortársa, akit Lukasz Kranachnak hívtak. Ő egy nagyon híres festő volt, és azért is volt híres, mert a festményeiben a korabeli embereket jelenítette meg, és egy kis utazásra szeretnélek most benneteket elvinni és hívni. Ez az utazás, ez nem más lesz az úti célunk, mint Wittenberg, és azon belül is az a bizonyos vártemplom, amiben Luther Márton szolgált, és aminek ő volt a lelkésze. És ebben a vártemplomban van egy nagyon különleges oltárkép, amit Lukasz Kranach festett az ő fiával együtt, és a reformációnak az egyes mozzanatait és a reformáció lényegét próbálta a festő ezen a képen bemutatni. Erről a képről tanultunk gyakorlatilag egész héten az imaheti anyagban, és én elhoztam nektek ezt a képet, és most közösen meg fogjuk nézni. Ki fogom nektek vetíteni az egyes részeit ennek az oltárképnek, és végig nézzük közösen, hogy hogyan próbálta megjeleníteni gyakorlatilag a művész a reformációnak az egyes lépéseit. Egy kis türelmet kérek tőletek, míg a vetítés elindul. Bekapcsoljuk mindjárt a vetítőt. És le is oltam a lámpát, hogy jobban lássátok a képeket. A gyerekek figyelmét is szeretném kérni, mert majd egy-két érdekes kérdést szeretnék nektek feltenni a képpel kapcsolatosan. Ugye maga ez az oltár, ez egy klasszikus szárnyas oltár volt, aminek a képét nem sokára meg fogjátok látni a vetítőn. Ez az oltár képez gyakorlatilag négy részből állt. És ezen a négy részén lehet megtekinteni azokat az elveket, amiről a reformáció szólt. Megpróbálom majd mutatni. Tehát ugye az oltár, ez egy szárnyas oltár volt, aminek ezt a két szárnyát, nem tudom, látjátok, be lehetett hajtani. Majd meg fogjuk nézni a végén, hogy mi volt a hátoldalán, mert az is nagyon tanulságos és nagyon érdekes lesz. Egy kicsit a mai ízlésünknek, meg a mai gondolkodásmódunknak furcsa lehet ez a fajta ábrázolásmód, de majd meg fogjátok látni, hogy nagyon-nagyon mély mondani való van az egyes képekben. Kezdjük rögtön az aljával a képnek. Az alján a képnek egy Isten tiszteletet láthattok. Ezen az Isten tiszteleten, gyerekek, ki a főszereplő a képen?
Jézus.
Az Úr Jézus Krisztus, és milyen pozícióban van ezen a képen? Mondjátok hangosan, bátran. Keresztre van feszítve, igaz? Amikor a reformáció elindult, akkor egy nagyon-nagyon szomorú dolog volt az egyházban és az ige hirdetéseken az, hogy igazából az üres liturgiákon kívül más nem szólt Krisztusnak a keresztáldozatáról. Pedig, hogyha a Bibliát alaposan áttanulmányozok, akkor egész az Ószövetségtől egész a végéig, ha megnézitek, akkor szinte minden erre irányul és erről szól. Ezért a reformátoroknak és köztük Luther Mártonnak is az első és legfontosabb változtatása az volt, hogy nem akart semmi másról beszélni és bizonyságot tenni, mint a megfeszített Krisztusról, akiben van nekünk az életünk és a mi váltságunk. Ugye a képen itt Luther... Hoppá, bocsánat, nem jogomnak nyomtam. A képen itt Luther Mártont látjátok, ahogy az egyik kezét a Bibliára teszi és rámutat, a másik kezével pedig Krisztusra mutat. A másik oldalon pedig ismert személyek vannak. Úgy képzeljétek el, hogy ez a kendős hölgy itt a legelől, akit láttok, az nem más, mint Luther Mártonnak a felesége. A reformációnak egy hatalmas vívmánya volt, hogy azt mondta, hogy a cölibátus, amit a papok vállaltak, az nem egy pozitív dolog, és sokkal egészségesebb és jobb lenne, hogy akik szeretnének, azok éljenek rendes családban. És Luthernek is egy szép nagy családja volt. Itt látjátok egyébként Luthernek a családtagjait. Tehát a hölgyet, akik körülveszik, ők Luthernek a családja voltak. Ők ülnek az első sorban. Ugye nem ritka itt is az, hogyha például jön hozzánk egy igehirdető, akkor elkíséri őt a családja, és elő szoktak ülni. Igaz? Nagyon érdekes, hogy aki festette ezt a képet, képzeljétek el, hogy saját magát is ráfestette a képre. Itt látjátok, ő a festőművész, Cranach volt. A többi emberről nem nagyon tudunk, de próbálta a festőművész úgy meghatározni, ahogyan az természetes egy istentisztelet alatt. Ugye én innen jól látlak benneteket, viszont nem nagyon látjátok egymást, hiszen rám figyeltek, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy hát ugye egy hosszú istentisztelet alatt, egy igehirdetés alatt azért nem mindenki tud mindig az igehirdetőre figyelni, néha elkalandozik a figyelmünk és másfele nézünk. Itt például látok egy embert, egy fiatalembert, aki itt a családot nézi. Mert hát ritkán látta őket valószínű, hogy valamiért érdekelte őket, hogy egy kicsit odafigyeljen rájuk. Ami az első nagy változás volt, azt a következő képen nézhetitek meg. Ez egy bensőséges kép, ugye? Mit látunk rajta? Egy asztalt látunk, amit körbeülnek, igaz? Miért volt ez különleges? Hát ma is vannak asztalok, amiket körbeülünk, igaz?
Ez az úrvacsora.
Igen, nagyon okos vagy. Ez az úrvacsora. Honnan tudjuk, hogy ez az úrvacsora? Na, opa, bocsánat, meg én nem jogom, meg nyomtam. Visszamegyünk a képhez. Honnan tudjuk, hogy ez az úrvacsora? Igen? Felnőttek is nyugodtan mondhatjátok.
Ott van Júdás.
Ott van Júdás. Na, kicsoda Júdás?
Az, akinek a törvonal
mellett. Igen, Jézus mellett. Ő nagyon okos vagy. Nem tudom, ki mondta, de nagyon okosan mondta. Ő Júdás. És a festő az egyik lábát azt már itt ki is rajzolta, minthogyha már úgy készülne valahova, igaz? Ő Júdás. Nagyon érdekes egyébként a színeknek a használata is ezen a festményen. Ugyanis Júdást mindig megpróbálták ilyen kicsit narancsos, sárgás színnel, színű ruhában ábrázolni. Majd ennek még lesz jelentősége egy későbbi képnél, amit majd mutatok. Ez egy kicsit így a bűnnek volt a jelképe az akkori időben ez a szín használat, és ezért használták. Aztán az is nagyon érdekes, hogy itt mit látunk. Ő ki lehet vajon? Ő igen, nagyon okosan mondtad, és ez ki lehet itt, ez az ember? János apostol, igaz? Ugye más festményen, akik ismerik a művészeteket is, láthatjuk, hogy János nagyon szerette Krisztust, és mindig igyekezett a közelébe lenni, és odahajtotta a fejét. No, de hogyan kapcsolódik ez az egész a reformációhoz és a megújuláshoz?
Azért, mert az utolsó
Ez az utolsó vacsorához kapcsolódik ez a kép, így van, jól mondod, gyakorlatilag. Hogyha megszámoljátok a szereplőket, akkor hány szereplő van a képen?
13.
Oh, nagyon okos vagy, ilyen gyorsan megszámoltad?
14.
14 van, és miért 14 van?
A Jézus
hozzá. Egy szolga. Tudjátok-e, hogy ki ez a szolga? A valóságban ki volt ez a szolga? Ez egy élő ember volt. Ő is, képzeljétek el, ő is részt vett ennek a festménynek a megalkotásában. Ő nem volt más, mint Lukasz Cranachnak a fia. És szerintetek mit csinál ez a szolgának ábrázolt ember itt a képen? Odaad
egy
poharat. Egy poharat ad oda. És kinek adja oda azt a poharat? Mit gondoltok, ez kicsoda? No? Hát az eddigi szereplő. Ki volt az előző képen a főszereplő, aki ott állt azon a emelvényen, vagy hát egy kis erkélye? Luther Márton, nagyon okos vagy. Na így van, tehát ő Luther Márton, és neki adja oda ez az ifjabb Cranach ezt a poharat, amiben benne van a bor. És itt még egyébként, hogyha elemeznénk most a képet, de nem akarom elhúzni az időt velem, mert még lesz 2-3 kép, amiről szeretnék beszélni nektek. Ezek a szereplők is egyébként mind-mind beazonosíthatók, és az akkori korban élő emberek voltak, tehát ide megfestette a szerző azokat is, akik részt vettek a reformációban. Csak egyet emelnék ki közülük, ezt a nagy szakállas emberkét. Ő volt az, aki Luthernek a műveit kinyomtatta például, és biztosította az emberek számára, hogy el tudják olvasni ezeket a műveket. Amit még érdemes megfigyelni ezen a festményen, az a háttér. Ugye ha azt mondjuk, hogy ez az utolsó vacsorát ábrázolja, akkor kicsit furcsa lehet, hogy mit keres ott egy vár, igaz? Látjátok, itt egy vár. Mit keres itt egy tölgyfa, meg ez a nagy hegy. Most ebből látszik, hogy ez az úrvacsorai kép, ez gyakorlatilag az akkori korban van helyezve, és egy kicsit azt szimbolizálja ezen a reformációs festménynek a közepén, hogy a Krisztussal való közösségre arra mindig és mindenhol van lehetőség. És egy nagyon-nagyon fontos még a képpel kapcsolatban elmondani azt, hogy itt egy kör asztal van, kör alakú asztal, amit körbeülnek ezek az emberek. Az akkori asztalok általában, és hát ma is azért az asztaloknak a többsége, ahol ebédelni vagy étkezni szoktunk, azok szögletesek, igaz? És mit gondoltok, hogy a szögletes asztalok miért szögletesek, és miért van úgynevezett üdésrend kialakítva az asztaloknál? Mert ugye a családfő szokott ülni általában az asztal főn, úgy is hívjuk, hogy asztal fő, és a szembe vele a másik oldalon meg, aki a legkevésbé kitüntetett, és mellé szoktak általában beülni azok, akik sorrendben jönnek, és a legközelebb állnak az asztal főhöz. És igazából az akkori szokásokat szerette volna az a festő megmutatni, hogy mennyire megváltoztatta a reformáció. Ugye ez mennyivel bensőségesebb így egy kör asztalnál ülni, és úgy beszélgetni egymással, hogy igazából mindenki lát mindenkit, és mindenki egyenrangú ennél az asztalnál. Úgy képzeljétek el, hogy a reformáció előtt az úrvacsorát, és hát ma is még azért, hogyha mondjuk a katolikus egyházban megnézitek, hogy hogyan gyakorolják, és nem is hát úrvacsorának hívják, ugye, hanem áldozásnak igazából, akkor azt hogyan gyakorolják, és akkor is ezt sajnos úgy gyakorolták, sőt, megfosztották a híveket attól, hogy ebben részesüljenek, gyakorlatilag a pap végzi elől magát ezt az áldozási folyamatot, és a hívek esetleg az ostjából kaphatnak, de hát a pohárból semmiképpen sem, igaz? Na, a reformáció ezt alapjaiban változtatta meg, és azt mondta Luther, hogy mindenki egyenlő az Úr asztalánál, és mindenki egyformán részesülhet mindenből, ami az úrvacsorával kapcsolatos, hiszen itt Krisztusnak a testéről és a véréről, mint jelképről beszélhetünk. Szalad az időnk, tovább kell mennünk. Ez egy nagyon-nagyon különleges kép az oltáron, amit láttok. Ugye ez az oltárral szembe állunk, akkor a jobb oldalán található ez a kép. Hogyan kapcsolódik ez a reformációhoz, és mit tanulhatunk mi ebből a képből, és mi volt olyan különleges, amitől ez a kép különös volt. Itt a képnek a közepén, itt a képnek a közepén egy elég híres ember található, most a nevét nem tudom már fejből, de ami a lényege ennek az embernek, hogy ő volt az, aki Dániában és több országban magát a reformációt, mint olyat képviselte, és a leginkább neki köszönhetjük azt, hogy ma ez a reformáció mindenki számára elérhető értékként megmaradt. És itt, hogyha megnézitek, akkor nagyon érdekes ez a kép, mert itt mindenki térdel, igaz? Mindenki térdel. És ennek az embernek a kezében látok kettő darab kulcsot. Ugye, aki alatta térde ember, az elég alázatos, egy kicsit meg is hajtja a fejét, ezzel a festő a bűnbánatra akart utalni. A kulcs, amit láttok, ugye az utalás Máté evangéliumába, ahol Krisztus ugye a kulcsokat adja gyakorlatilag a tanítványainak, és azt mondja, hogy amit megköttök a földön, az mennyben is kötve lesz, és amit megoldatok itt a föld, az a földön is, a mennyben is oldva lesz. És úgy gondolták akkor az emberek, hogy gyakorlatilag a bűn bánatot, a bűn bocsánatot, az csak a legmagasabb rangban lévő papok, akár a pápa adhatja az emberek számára. És hát ez a festményen azért különleges, mert ide egy egyszerű prédikátort rakott be a festő, hogy az ő kezében vannak igazából a kulcsok, és ő adhatja a bűnbocsánatot azoknak, akik bűnbánok, és itt a képen maga a festő ábrázol egy embert, akinél, hogyha megnézitek, a bűnbánatnak igazából szinte nyomát sem látjuk. A ruhája is arról árulkodik, itt ugye ilyen sárgás színű alsó ruhát láthattok, meg olyan sárgás színű, maga narancssárga maga a ruhája is, hogy ő ebben a bűnben van, és azonosul a bűnnel, viseli, hordozza ezt a bűnt. És ha megnézitek, hátat fordít ennek az egész képnek, és mindennek, ami itt van, és így visszanéz, ilyen megvetően, igaz? Ezzel azt akart ábrázolni a festő, hogy igazából a bűn bocsánat az nem attól függ, aki adja, hanem attól, akinek adják, hogy ő elfogadja ezt alázatosan, és örömmel is megalázza magát, és tétre borul, vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem nincs szükségem semmiféle bűnbánatra. Tovább megyünk. Ezen a képen szerintetek mit láthatunk? Egy keresztelést, igen. Nagyon érdekes megnézni, hogy ki az, aki itt keresztel. Úgy képzeljétek el, hogy ez az ember nem más, mint Melanchthon Fülöp. Nem tudom, hogy ezt a nevet hallottátok-e már. Ő egy nagyon-nagyon híres teológia professzor volt, aki kiválóan értett a bibliai nyelvekre, és hát Cranach a festőművész is, aki egyébként itt található a képen mellette, és tartja ezt a kis fehér kendőt, amiben majd ide a kisdedet utána beteszik. Nagyon nagyra értékelte. Csak hogy mi az érdekesség ennek a jelenetnek? Az, hogy erről a Melanchthon Fülöpről azt kell tudni, hogy ő nem volt felszentelt pap. Tehát ő igazából nem keresztelhetett volna, de mégis ezen a képen ő végzi a szertartást. Itt a másik oldalon, ha megnézitek, akkor mit láttok ennek az embernek a kezében? Egy Bibliát, így van. Tehát magát, az egész keresztséget bibliai alapokra akarta a reformáció helyezni. Ugye itt látjátok, egy hatalmas nagy keresztelő medence van, amiben megkeresztelik gyakorlatilag ezt a gyermeket, és itt pedig a képnek az alján látjuk magát a gyülekezetet, aki ezt az egész szertartást nézi. Mi volt a keresztelésben olyan különleges dolog, amiben a reformáció újat hozott? Hát ugye maga a reformációnak az első lépése, ahogy mondta az Andrés, sok minden újat nem hozott, mert ugyanúgy gyermekeket kereszteltek a keresztelés alkalmával, viszont itt már olyan ember keresztel, aki nem felszentelt pap. Tehát azt mondta itt gyakorlatilag, vagy azt akarja sugallni ezzel, ez a festmény, hogy nem attól függ itt, tehát a kereszténynek nem személyektől kell függnie, hanem mitől kell függnie? Magától a Bibliától. Tehát annak az elveit kell, hogy igazából a kereszténynél alkalmazzák. És a reformációnak ez is egy újdonsága volt, hogy azt mondta, hogy mindenkit kereszteljenek meg. És ami itt nagyon fontos, és amire utalt már Andris, hogy a reformáció itt nem állt meg. Tudjuk, hogy utána a reformáció tovább haladt, és magát a keresztséget is a megfelelő helyre tette az értékrendünkben. Ma már tudjuk, hogy a felnőtt keresztség a helyes, és az, hogy gyakorlatilag teljes alámerítéssel történjen meg ez a keresztség. És az utolsó kép, ez egy eléggé megdöbbentő kép, gyakorlatilag az utolsó ítéletről szól. Ugye itt két fele van a képnek, ugye ez két külön részben volt a magán a táblán rajta. Az egyik felén egy különleges jelenetet láthattok. Ugye, ha megnézitek, ez a sok kék és fehér, ez mi lehet szerintetek? Nem. Ez víz. Víz. És a vízben láthattok fejeket, igaz? Nagyon sok fej van. És ezek a fejek, hogy hát most itt nagyon kicsike a kép, és annyira nem tűnik föl, de hogyha alaposan megnéznétek, akkor lehet látni, hogy mindegyik fej egy irányba néz, nem másra, mint Krisztusra. Ja, azt akarja itt kifejezni ezzel a festő, az utolsó ítéletben, hogy egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből és egyedül hit által van az üdvösség azoknak, akik arra tekintenek. A képnek a másik felén pedig az ítéletet láthatjátok, ugye itt megjelenik a felhőkben maga az ítélő, és itt pedig nagyon érdekes módon az elítélteket láthatjuk, úgy, hogy a mindennapi dolgaikat csinálják igazából ezek az elítéltek, nem igazán foglalkoznak azzal, hogy ott fölöttük egy ítélet zajlik, és mind bele vannak feledkezve éppen azokba a dolgokba, amiket végezni. Ennek a képnek van egy nagyon-nagyon érdekes története. Ha megnézitek az előző képekhez képest, hogy ez egyáltalán nincsen szépen kidolgozva. Nem olyan szépek a színei, nem élénkek, nem részletgazdagok, hanem egy kicsit ilyen elnagyoltnak tűnnek ezek a képek. Egy nagyon érdekes történet kötődik ez a képhez. Nevezetesen, hát mindenki tudta, hogy ez az utolsó ítéletnek a képe. Itt vannak az üdvözülendők, itt pedig akik elvesznek. És egy nagyon érdekes szokás alakult ki Wittenbergben, amikor végeztek a diákok a teológián, voltak olyan diákok, akik sikeresen levizsgáztak, és képzeljétek el, hogy azok a diákok, akik sikeresen levizsgáztak, a képnek erre az oldalára ráírták a neveiket. Azok a diákok pedig, akiknek nem sikerült a vizsgája, azok pedig a képnek erre az oldalára írták rá a neveiket. Ez persze csak egy érdekesség, és igazából sok minden mondani valója nincsen, de egy kicsit arra akartam ezzel utalni, hogy gyakorlatilag a reformációban is mindez így történik meg. Azok az emberek, akiknek igazából Krisztus az életüknek a középpontja, és az ő reménységük, ahogy a délelőtti Biblia tanulmányban is beszéltük, egyedül Krisztusban van, itt az élet tengerében mondhatjuk így, egyedül Krisztusban azok lesznek azok, akik a végítéletben az örök életet el fogják nyerni. És azok, akik minden mással foglalkoznak, szertartásokat végeznek, árulnak dolgokat, és tehát itt nagyon sok mindent csinálnak ezen a képen. Azok az emberek pedig, akik nem Krisztusra vetik az életüknek a középpontját, nem egyedül hit által, nem egyedül Krisztus által, és nem egyedül kegyelemből akarnak üdvözölni, hanem különböző cselekedeteknek az elvégzése által, azoknak az Úr nem tud megkegyelmezni. Mert tudjuk azt, hogy a reformációnak az egyik legnagyobb és legfontosabb üzenete a mi számunkra, és az akkor élő emberek számára is, az a hit általi megigazolás volt. Tehát az igazság, a megigazolás az egyedül hit által valósulhat meg Krisztus áldozata által. És akkor most az Isten tiszteletünk végéhez közeledve szeretném megkérni Zozót, hogy beszéljen nekünk erről, és a záró gondolatokat ő mondja el ezzel kapcsolatosan a mi számunkra.
Egy olyan történetet hoztam, ami lehet, hogy először furcsának tűnik, hogy hölgy csodába kapcsolom is ide. Sőt, maga lehet, hogy az egész történet egy kicsit furcsa. Minden esetre a Lukács evangélium a 10. fejezetének az utolsó pár versét, ahol ez a történet van, amikor Jézus úton van, és betért egy faluba, és ott találkozott két nővel, akihez bement, és tudjátok, hogy melyik ez a két nő?
Márta és Mária.
Mária és Márta, és mi történik ezen a helyszínen? Ugye tudjátok, hogy az egyik mit csinál? Készíti az ételt, a másik hallgatja Jézust. És mi a tanulság van ebből a történetből? Ti milyen tanulságot vontok le belőle? Hogy?
Melyik az első dolog?
Ne főzzünk! Ne takarítsunk! Melyik az első dolog? Igen, ez olyan, igazából ez is lehetne a tanulság, vagy hát valószínűleg ez a tanulsága neki. De az az érdekes, hogy van Mária és Márta. Ki az, melyik közülük az, aki ismerte és szerette Jézust? Mind a kettő, nem? Mind a kettő nagyon szerette Jézust, hiszen Mária, ő ezt hogy fejezte ki? Fordítva. Mária ment oda a lábához, és Márta meg úgy fejezte ki, hogy nem is csak az, hogy takarított, ő készült, ő akart valami nagy vacsorát készíteni, vagy nagy étkezést Jézusnak. És ahogy Márta ott készül, és csinálja ezt az étkezést, azt látja, hogy a Mária nem segít neki. És ő neki még főzni kell, még nincsenek elmosogatva a tányérok, még nem kész az asztal, még egy csomó mindent meg kell csinálni, és Jézus nem sokára elmegy, mert ahogy olvassuk, Jézus csak úton volt, és csak betért hozzájuk egy rövid időre, és nem sokára elmegy, és még nincsen kész az ebéd, és hát látja, hogy Mária csak ott ül, és nem csinál semmit, csak hallgatja. Pedig Márta, ő Jézusnak készült, ő azt akarta, hogy legtökéletesebbet adja Jézusnak. Legjobbját akarta nyújtani. És mire vetemedik Márta? Hát ez nem panaszkodik. Ennél durvább dolgot csinál Márta. Azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, hát te rosszul cselekszel. Máriát nem bátorítani kéne, hogy üljön itt, hanem szidd meg. Mondd azt, hogy jöjjön nekem segíteni. Gondoljatok bele, hogy van egy ember, aki szereti Jézust, aki mindent megtesz azért, hogy Jézusnak a legjobbat adja, és odáig vetemedik, hogy megfeddi Jézust. Furcsa, nem? Mit taníthat nekünk majd ez a történet? Olvasok mostanában egy könyvet, ami nekem nagyon tetszik, arról szól, hogy Lukács evangéliumát veszi végig, hogy mivel Lukács miért is válogatta azokat a történeteket, azokat az eseményeket az ő evangéliumába, amiket beválogatott, és ezek hogyan is épülnek egymásra, épülnek-e egymásra, miért pont ezeket rakta bele, mi ebbe a struktúra, vagy van-e egyáltalán struktúra, Szentlélek miért ezeket itt lette, és Lukács mi ezeket rakta össze, és egy érdekes gondolatot fűz ehhez, ez az eleje egy bevezetője a következő fejezetnek, ez a történet, legalábbis a könyv szerint. Minden esetre, hogyha belegondolunk, egy kicsit hasonló lehet a mi helyzetünk is. Ugye itt a reformációnál is, ha megnéztük, igazából mindenki vallásos volt az elején is. Tehát nem az történt, hogy valami nagy pogány nép megtért, hanem egy vallási mozgalom alakult át, vagy egy vallás alakult át gyakorlatilag. És talán manapság is, hogy az van, hogy mi is itt vagyunk a gyülekezetben, és mi is Jézus szeretjük, és mi is mindent meg akarunk tenni azért, hogy Jézusnak megtegyük a legtökéletesebbet és a legjobbat. Vajon Jézus nem örül annak, hogyha mi tisztán tartjuk az otthonunkat, mi szépen megfőzünk, mi jó ételeket adunk? Örül ennek, vagy sem? Hogyha egy kicsit tovább lapozunk a 12. fejezetbe, ott mond Jézus két példát is arra, hogy a fejezetnek a vége fele, a 38. vers, meg a 44. vers talán, amikor azt ahhoz hasonlítja, hogy mi szolgák vagyunk, akinek az ura elment, és azt várja az ura ezektől a szolgáktól, hogy munkában legyenek. Jézus nem azt akarja, hogy mi ne csináljunk semmit. Akkor mégis mi a tanulság ennek a történetnek? Mi baja volt Mártának, és mi volt a jó Máriában? Egy kicsit máshogy fogalmaznám meg, de jó, amit mondasz. Az a baj, hogy Márta elveszítette az arányérzékét. Jézus egy rövid időre akart oda menni, és neki most rövid ideje volt. Hogyha ott lett van pár napig, akkor igen, meg kell csinálni azokat a nagy előkészleteket, stb., mert akkor van idő. De Jézus most csak egy rövid ideig van, úton van, és van valami mondani valója nekünk, vagy nekik. Sokszor mi is talán úgy vagyunk, hogy mindenfélt meg akarunk tenni Jézusért, csak nem azt, amire éppen szükség lenne. Az arányérzékünk egy kicsit rossz, mert hogy az élet az rövid, itt is egy nagyon rövid ideig volt Jézus ott náluk. Az életünk az rövid, minden nem fog beleférni. Nagyon sok minden az, amit meg kell tegyünk. És mégis jól kell tudjuk, hogy miből mennyit kell megtegyünk. Gondoljatok bele, hogyha mi elhisszük azt, hogy Jézus kicsoda, akkor az, hogy Jézus ellátogat a mi otthonunkba, az mekkora megtiszteltetés. És gyakorlatilag nekünk az lehetne az életünk legnagyobb öröme, és olyankor az, amire, ha Jézus megtisztel azzal, hogy hozzánk jön és beszél, de van hozzánk, akkor nekünk nem az az elsődleges feladatunk, hogy leboruljunk az ő lábához és hallgassuk, hogy mit akar mondani. Valahogy úgy érzem, hogy a reformációnak is ez volt az egyik kulcs mozdulata, hogy megtanulta Luther is, hogy az arányérzékeket, hogy Luther ugye nem az volt a gond, hogy mennyit imádkozik, mennyit olvassa a Bibliát, hanem az, hogy mi az, ami, az amit kutat, az, ami neki az ő életében a fontos. Volt egy érdekes mondata azzal kapcsolatban, hogy ő is egy elég elfoglalt ember volt, és azt mondta, hogy amikor tudom, hogy aznap nagyon-nagyon sok dolgom lesz, akkor előtte 3 órát imádkozok, hogy legyen elég idő mindent elvégezni. Milyen furcsa, nem? Az, hogy akkor még többet akarok az Istennel tölteni, hogy aztán legyen mindenre időm. Mit gondoltak, hogy ez miért lehetséges? Hogyan lehet az, hogyha többet tölt az Istennel, akkor mindenre lesz ideje? Miért? Hogy miért gondolta ő ezt így?
Isten segítségével jobban halad.
Igen, Isten segítségével jobban halad.
Megáll az idő.
Megáll az idő, hát... Vajon mit kell kérnünk nekünk az Istentől, amikor elkezdjük a napot? Ugye az életünkben rengeteg döntést kell meghoznunk, és a keresztény élet is egy olyan, hogy minden nap ezerféle döntést kell meghoznunk, hogy van melyik jó és melyik nem jó. Az Andris mondta ezt a 30 percet reggel, 30 percet este. Gondolom este azért nem volt ide 30 perc, mert 40 percet. Azért nem jött össze neki 30 perc, mert 40 perc volt bőle, nem? De hogy vajon mennyire nehéz is ez, hogy tényleg úgy tudjuk eltervezni a napot, hogy igazi keresztényekként, és igazán azzal foglalkozunk, ami Istennek fontos. És én arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy a reformáció az kezdődjön úgyis, ha beszélek saját magamban, az én életemben, akár a ti életetekben is, hogyha ez nem így van, hogy nekem is ez lenne a legfontosabb, hogy mindig az Istenhez megyek, hogy vajon mi az az út, amire ő szeretne vinni, mert ezerféle döntés van itt, és én nem tudom, hogy mi a jó út. Hogy meglegyen a jó arányérzékem, tudjam, hogy mikor kell megfőzni az ételt, és mikor kell azzal foglalatoskodni, mikor van rövid idő, és Isten Jézus lábához kerüljek, mikor van az, amikor el kell menjek meglátogatni valamit, kit és mikor az, amikor otthon kell maradjak. Én kívánom, hogy legyen meg ez a reformáció életünkben is, hogy mi is tudjuk a jó arányérzékeket, és ezáltal tudjunk az Isten útján úgy járni, hogy az mi életünk azt őt tudja megdicsőíteni.
Végezetül egy nagyon kis rövid írást olvasnék fel nektek, amit Luthernek tulajdonítanak. Így hangzik: ahogy hiszem, úgy legyen. Természettől gonosz és gyenge voltam. Így lehetetlen voltam eleget tennem az Isten által kívánt igazságosság mércéjének. Ha nem lenne okom hinni abban, hogy Krisztus kedvéért Isten megbocsátja a naponta elkövetett hibáimat, minden reményem elszállna. Kétségbe estem, viszont el is utasíthatom, hogy e szerint lépjek. Mert én nem követem Júdás példáját, és nem akasztom fel magam egy fára. Ehelyett átkarolom Krisztus nyakát, vagy lábához borulok, ahogy a bűnös asszony tette. Még ha rosszabb is vagyok nála, de erősen magamhoz szorítom az Urat. Akkor ő így szól az Atyához: nézd, mennyire kapaszkodik belém. Engedjük át. Csak ugyan igaz, hogy semmit sem tartott be, és megszegte az összes parancsolatodat. De Atyám, nézd, mennyire csüng rajtam. Én meghaltam érte. Hadd menjen át. Ahogy hiszem, úgy legyen. Amen. Istenünk, szeretnénk mi is a te lábaidhoz térdelni és átkarolni azokat is, ami hitünket, reménységünket egyedül beléd vetni, és megtapasztalni azt, amit Luther Márton is megtapasztalt annak idején, hogy mit jelent a valódi szabadulás, mit jelent a veled való valódi közösség, amikor az életünket az íge irányítja, amikor a Szentlélek vezetése alatt élünk, és valóban diadalmat tudunk aratni a mi bűneink, gyengeségeink felett. Segíts ebben bennünket, Urunk! Kérünk, hogy a te Szent Lelked által vezess bennünket erre, az igaz bűnbánatra, az egyedül benned való kapaszkodásra, az egyedül a te kegyelmedben való bízásra, és arra, hogy valóban győzedelmesek lehessünk, és majd ott állhassunk a te országodban. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen.
Amen.